Ez egy régi keletű probléma, ami az orosz-ukrán határon zajlik, és ennek, hát mondjam, az globális geopolitikai okai is vannak. Ugye itt azt kell tudni, hogy a hidegháború végén Gorbácsov az akkori amerikai államelnöktől annak áraként, hogy beleegyezzen a két Németország egyesítésébe, kapott egyfajta biztosítékot arra, hogy a NATO keleti terjeszkedésére nem kerül sor. Az ígéret egészen 1999-ig tartott, amikor Bill Clinton, amerikai államelnök úgy döntött, hogy kelet-európai országokat hív meg a NATO-ba. Ugye első körben Lengyelország, Magyarország és Csehország csatlakoztak a katonai szövetséghez. Majd ezt követően ugye a balti államok, meg további kelet-európai államok csatlakoztak, és 2008-ban volt egy érdekes fordulat ebben az egész történetben, amikor a fiatal Bush, George W. Bush, amerikai államelnök Bukarestben, a NATO-nak a bukaresti értekezletén tulajdonképpen meghívta Ukrajnát a NATO-ban. És én itt látom a dolgok lényegét, itt látom a jelenlegi helyzet okát. Ez az én értelmezésemben egy elsietett, elrontott lépés volt az Amerikai Egyesült Államok részéről, és ezt igazolja azt is, hogy azóta Németország, Franciaország, Magyarország, többen vétózták folyamatosan ezt az ukrajnai NATO csatlakozást. Mindeközben természetesen az orosz fél, főleg amióta Vlagyimir Putyin került Oroszország élére, folyamatosan jelezte fenntartásait azzal kapcsolatban, hogy a NATO egyre közelebb kerül az orosz határokhoz, viszont ezek a diplomáciai jelzések mindeddig nem igazán érték el az amerikai félnek az inger küszöbét. Az a tény, hogy Oroszországnak a kérései nem találtak meghallgatása, vezetett oda, hogy eszkalálódott ez a helyzet az orosz-ukrán határon, egyfajta erőfitoktatás mutatkozott orosz részre, aminek az én értelmezésemben egyetlen egy célja volt, egyáltalán nem az, hogy Ukrajnát lerohanják. Ha egyszerűen rá akarták kényszeríteni a nyugati nagyhatalmakat, a NATO-t, az Amerikai Egyesült Államokat arra, hogy leüljenek az európai biztonság kérdéseit áttárgyalni, egy tárgyalóasztalhoz üljenek le. Tehát summa-summarum ez az orosz ukrán konfliktus, amit a szemünk előtt zajlik, ez túlmutat egy egyszerű orosz-ukrán konfliktuson, ez Oroszország és a NATO, vagy ha úgy tettük, Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok között zajló újrapozicionálási játéknak a részét képezi.
Mindezek az események milyen hatással vannak mondjuk a gazdasági helyzetre, és itt főleg a gáz árának az emelkedésre gondolok?
Hát ugye Oroszország tulajdonképpen gazdasági szankció által van sújtva most már nagyon hosszú ideje, tulajdonképpen a Krím annektálását követően mind az Európai Unió, mind az Európai Unió tagországai, mind az Amerikai Egyesült Államok különböző szankciókkal sújtották Oroszországot, abban reménykedve, hogy ezek a gazdasági szankciók közép-hosszú távon meg tudják roppantani az orosz gazdaságot. Nem igaz, hogy nem érintett az orosz gazdaságot, de mint látjuk, azért annyira vészes helyzetben nem tudta kergetni. Ami az európai gáz ár növekedést illeti, ebben nem feltétlenül csak ennek a konfliktusnak van szerepe. Ugye az Európai Unión belül zajlik egy zöld energiára való áttérési stratégia végrehajtása, ami az én értelmezésemben szabad így fogalmazni, egy elsietett és elrontott stratégia. Számos gázalapú, atomreaktor alapú erőművet iktattak ki a forgalomból Németországban például, és ez megérződik az energiapiacon, ennek természetesen kihatása van az energiapiacra. Egyelőre úgy néz ki, hogy Oroszország azokat a szerződéseket, amelyeket aláírt a gázszállítás tekintetében, betartja.
Amerika továbbra is fenntartja azt, hogy kell számítani egy úgymond orosz invázióra. Viszont Ukrajnából, ugye Kijevből olyan hangok jöttek, hogy tehát ők nem számítanak egy támadásra. Továbbiakban melyik irányba fognak előre lépni a dolgok.
Én meg vagyok győződve, hogy hagyományos értelemben vett katonai lerohanásra, ahol a gyalogosok, a páncélosok, a légierő, a tengeri egységek belennének vetve, én nem meg vagyok győződve, hogy ilyen típusú lerohanás Ukrajnában nem fog megtörténni. Az, hogy lesznek különböző kibertámadások, az, hogy a Dombászi vagy a Luhanszki medencében időnként kiéleződnek a harcok, hogy lesznek halálos áldozatok, ezt sajnos el tudom képzelni. Ugye az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan hangoztatja konkrét időpontokhoz kötve az orosz támadás lehetséges forgatókönyvét. Ezt én egyszerűen egy elkeseredett amerikai próbálkozásnak látom. Tudjuk, hogy a Biden adminisztráció sajnos, hát bukdácsol, nagyon alacsonyan van az államelnöknek a kedveltségi mutatója, 40% körül mozog, ez egy nagyon alacsony. Ugye időközi választásokra készülnek a szenátusban. Azért az amerikai politika többször bebizonyította azt, hogyha a belpolitikai téren valamelyik párt házatáján gond van, akkor ezt külpolitikai eszközökkel próbálja meg. Erről elterelni a figyelmet. Oroszországnak egyszerűen nem érdeke bevonulni katonai értelemben Ukrajnába. Ukrajna egy óriási nagy ország, azért azt se kell elfelejteni, hogy az utóbbi 2-3 évben csak az Amerikai Egyesült Államok több mint 3 milliárd dollárnyi haditechnikát szállított az ukrán hadseregnek. Emellett Kanada, emellett Nagy-Britannia is jelentős katonai támogatással élt az ukrán hadsereg számára. Egy megerősödött, egy ütőképes, egy sokkal ütőképesebb ukrán hadsereg van ma jelenleg Ukrajna területén, mint volt mondjuk 2014-ben a Krím-félsziget elcsatolása pillanatában. Nehéz lenne fenntartani az orosz jelenlétet Ukrajna területén. Rengeteg pénzbe kerülne ez Oroszországnak. Ez a fajta katonai erőfitoktatás, amit Oroszország megtett az elmúlt hónapokban, ez egyszerűen arról szólt, hogy tárgyaló asztalhoz kényszerítse azokat a szereplőket, akik döntéshozó pozícióban vannak a nyugati katonai szövetségen belül.